Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai ünnepnapra, húsvét másnapjára. Igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk, Lukács evangéliumának 24. fejezetében, a 13. verstől a 43-ig a következőképpen. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki, te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki, az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testét, eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk. Ó, ti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a proféták. Hát nem ezt kellett-e szenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? És Mózestől, meg valamennyi profétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Úrunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Bizonyára közülünk is sokan látták Mel Gibsonnak a Passió című filmjét. És ha jól megfigyeltük ezt az igen komoly filmesztétikai szempontból is dicsérendő művet, nem véletlenül az ötödik a kassza sikerek helyezési sorrendjében. Szóval, ha jól megnézzük ezt a könyvet, megnézzük ezt a filmet, akkor láthatjuk, hogy a forgatókönyve úgy íródott, hogy minden apró részletére odafigyeltek a kornak, és ez a film, ami a passió, vagyis a szenvedés, Jézus szenvedése, ez nagyon hiteles. Ezért is olyan megdöbbentő, sok-sok képkockája. Második, János Pál, amikor megnézte ezt a filmet, akkor csak annyit mondott, igen, így volt. Igen, így volt. Ez azt jelenti, hogy a filmen nagyon jól látható mindaz, ami Jézussal történt. És az, hogy gyakorlatilag a film elejétől a végéig egyfolytában verik Jézust, ez nagyon hiteles, és nem egyszerűen filmes túlzásról van szó. Ahogyan annak idején, amikor katona voltam, és mindenki beszélt az úgynevezett HK rumról, ami a harckészültségi rumot jelentette, csak úgy normálisan nem megy az ember a harcmezőre. Csak úgy normálisan nem öli meg a másikat. Csak úgy normálisan a katonák sem ütötték, verték és gúnyolták Jézust, vagy a másik két elítéltet. Mert hogy egy másfajta állapotba kell kerülnie. Egy más tudat állapotba. Amikor elbutul az alkoholtól, és szabadjára engedi a negatív érzelmeit. Na akkor aztán tud gonosz lenni az ember. Tessék megnézni ezt a mai világot, hogy hányan követik el gonoszságaikat alkoholos befolyásoltság vagy kábítószer hatása alatt. És ez nagyon realisztikus és nagyon szívbemarkoló, amikor az ember látja, hogy a gyengét, akit gyámolítani kellene, az erősebb félrelöki, belerúg. Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy ezek a tanítványok, amikor átélték a Jézussal történteket, akkor egyszerűen egy sok élmény hatása alá kerültek. Egyszerűen nem tudták elképzelni, hogy most, ami ott történt Jézussal, az egyrészt miért történt, és nem tudták elképzelni azt, hogy miért engedhette meg az Isten éppen Jézussal, ezzel a csodálatos emberrel, aki még az elemeknek is parancsolt, a tengernek, a szélnek. Miért engedte az Isten, hogy az az ember, ez a csodálatos valaki, aki még a halál fölött is Úrnak mutatkozott, mert azt mondta Lázárnak, a negyednapos hullának, hogy Lázár gyere ki, és Lázár kijött. Miért engedte meg az Isten, hogy ez a Jézus úgy végezze, ahogy? A tanítványok sok mindent nem értettek. Fogalmazzunk, világosan semmit nem értettek. Ahogyan oly sokszor a ma embere sem ért, nemhogy egy keveset, semmit nem ért, nem csak Jézus Krisztusból, nem csak a kereszténységből, hanem saját életéből sok mindent nem ért. Mert ha értene legalább valami keveset, akkor nem folyamatosan követné el az életvezetési hibáit. De ezek nem életvezetési hibák, ezek bűnök, ezek vétkek. Bűn és vétek az, ami elvisz minket az Istentől. Bűn és vétek az, ami eltávolít minket az Isten szeretetétől. És bűn és vétek az is, amikor a jót megtehetem, és mégsem teszem meg. Úgy olvashatjuk az igében, hogy ezeknek a tanítványoknak a látását valami akadályozta. Ha jól megfigyeltük, belenézünk a tükörbe, akkor másképp látjuk magunkat a tükörben. Olyan furcsa viszont látni magunkat egy fényképen, nem különben egy videófelvételen, mintha nem is mi lennénk azok, akik ott szereplünk ezeken a fotókon vagy felvételen. Miért van ez így? Azért, mert mi magunk, ha csak egy picivel is, de másképp látjuk önmagunkat. A magunkról alkotott képet, azt a belsőt, azt rávetítjük arra a képre, amit látunk. És ezért van az, hogy másképp látjuk magunkat. A látásunkat akadályozza valami. Önmagunk. A tanítványok látását is akadályozta valami. Pontosan nem tudják, hogy mi, de valami akadályozta, és ez csak később vált nyilvánvalóvá. Nem látták Jézusban a mestert. Pedig ott volt velük, 3 éven keresztül tanította őket. Hát nem ismerték föl? Nem, mert valami az ő látásukat akadályozta. És ez a valami nem volt más, mint az a kép, ami bennük élt a Messiásról. Mert hogy nagyon reménykedtek abban, hogy végre az Isten elküldött valakit, a Messiást, görögül a Krisztust, a Messiás az a héber mását szóból származik, és azt jelenti, hogy hatalommal felkent. Tehát akinek hatalma van az Istentől. Az Istentől való hatalommal végre lerázhatjuk magunkról a római igát. Végre szabadok lehetünk. Végre eljöhet az Isten királyságra. Végre lehetősége lesz a 12 törzsnek újból együtt uralkodnia Izrael egész népén, és az összes többi népen is. És ott lesz majd a 12 társkirály. És mindenféle elképzelések voltak még. De Jézus nem töltötte be a várakozásokat. Jézus valami egészen mást mutatott, és tanított, és élt. Mert Jézus az Isten küldöttje volt, és éppen azért, mert isteni küldetése volt, isteni dolgokat is mondott el, és tanított. Amikor azt mondja Jézus Pilátus előtt, hogy az én világom nem-e világból való, akkor nagyon nyilvánvaló az, hogy Jézus honnan jött. És hogy mennyire nem e világi dolgokat tanít, ez abban is nagyon jól megmutatkozik, hogyha valaki mégis valami véletlen folytán érdeklődne a kereszténység a Biblia után, akkor néhány oldal elolvasása után becsukja a Bibliát, mert azt mondja, hogy hát én ezzel nem tudok azonosulni. És egyébként is az Isten szava, ha az Isten szava, akkor az legyen szóról szóra olyan, mintha az Isten szólna hozzám itt és most. Csak hát az Isten az Isten. És nem csak a szavakban tud szólni hozzánk, az Isten a csöndben is tud szólni hozzánk. És nem elég, hogy olvasom a szöveget, és annak van egy nyelvtani értelmezése, van egy allegórikus értelmezése, egy rendszertani értelmezése, egy tipológikus értelmezése, és sorolhatnám a sok-sokféle értelmezést. Hát a szünetek között is szól az Isten. A prédikáció szünetében ez a mi mentségünk, a szószéken állók mentsége, hogy a prédikációs mondatok közötti szünetekben az Isten szent lelke megszólíthatja mindannyiunk lelkét. És ezért mást hallunk a prédikációból, mint amit én mondok. Mert az Isten Isten. Az Isten azért Isten, mert úgy ad, hogy közben elvesz. És ez csak nekünk probléma, neki nem. Látásunkat akadályozza az, hogy az eszünkkel döntünk. Jól lehet, a szívünkkel kellene. Akkor láthatjuk meg Jézusban a Krisztust, hogyha mi is a szívünkkel döntünk, és a szívünkkel igenelünk. A tanítványok még nem tudtak a szívükkel igent mondani a megtörténtekre. Várniuk kellett. Egészen pünkösdig húsvéttól, pünkösdig 50 napot kellett várniuk arra, hogy megértsék, mi az Isten akarata. Mert hogy azok az élmények, amik őket érték, ezek az élmények befolyásolták a látásukat, és az eszük azt mondta, hogy egyszerűen ez nem lehetséges. És azért tolják olyan sokan félre a Bibliát, mert azt mondják, hogy ez nem lehetséges. Éppen tegnap láttam egyik dokumentumfilm csatornán egy összeállítást húsvéttal kapcsolatban, és ennek az összeállításnak az elején még Dávid királyról is szó volt. És akkor Dávid legyőzte a Góliátot, és azt írja a Biblia, hogy Góliát 3 méteres volt. És aztán mindenféle archeológiai felfedezések után sikerült bebizonyítani, hogy maximum 2 méteres lehetett a Góliát. Én azt gondolom, hogy ez nem lehet olyan nagy gond, hogy most a Biblia azt írja, hogy 3 méter, és valóságosan maximum esetleg 2 méteres lehetett ez a filiszteus. Az emberek úgy szeretnék, hogy minden szóra ebben a világban egyezzen. Ha az Isten valamit mond, akkor az úgy legyen. És ne nekem kelljen megadni rá a választ. Az egész Szentírásnak a gyönyörűsége és a szépsége az, hogy a választ nekem kell megadni. Ez persze lehet egy nagyon egyszerű, hitből fakadó igen, és lehet valami olyan áttusakodott egész élet, aminek a végén azt tudom mondani, Uram Istenem, győztél. Ahogyan a tanítványok látását zavarta valami, az ő eszük, ugyanúgy a mi eszünk, rációnk is zavarja a mi látásunkat. Olyannyira zavarja, hogy ha nem is kettős látásunk van, de fordított látásunk. Valami furcsa helyzet áll elő, mert az ember, amit úgy nagyon jól meghatároz, hogy most fönt van, az lekerül, és ami pedig lent kellene, hogy legyen, az pedig fölkerül. Tessék megnézni, hogy ennek a világnak milyen hamis az értékítélete. Már az értéket nem is látja. Csak azt veszi észre, azt fogadja el, ami számára jó. És hogyha számára valami jó, akkor az nagy valószínűséggel a többi számára is jó lehet. Holott a jó, az valami egészen más kategória. A szép is valami egészen más kategória. És ha már a szépségnél tartunk, tessék megnézni, hogy a szépségben a szívünkre kellene hallgatni, nem pedig az eszünkre. De az eszünkön keresztül megtanítják nekünk, hogy mi a szép. Holott a szépségnek van egyfajta szakralitása. De ez a szakralitás, ez a szentség, ez a mai ember fülének úgy hangzik, hogy ha szakrális és szent, akkor biztos, hogy csak a templomi dolgokról lehet szó. Nem. A szakralitás valahol esztétikai élmény is. A szakralitás az, amikor az ember észreveszi azt, hogy milyen gyönyörű az a virág. A szakralitás az, amikor észreveszi a férfi tiszta szerelemmel a nőben a nőt. És viszont. A szakralitás az, amikor őszintén tudom bátorítani a másikat. Amikor valóban tiszta szavak, tiszta érzelmekkel eljutnak a másik ember, nem csak fülébe, hanem lelkébe. A látásunkat, hallásunkat valami nagyon zavarja. Beteljesedik a profécia, látván nem látnak, és halván nem hallanak. Jézus az Emmausi tanítványokkal ott megy az úton, és beszél, elmondja, hogy milyen proféciák vonatkoznak a messiásra. És amikor visszagondolnak a tanítványok erre a menetelésre, úton levő közössége, hiszen innen határozza magát meg az egyház úgy, hogy mi úton levő közössége vagyunk, azaz communio viatorum. Tehát amikor Jézus elmondja ezeket a proféciákat, akkor a tanítványoknak a szíve hevül. Mit jelent az, hogy hevül a szívük? Hevesebben dobok. Amikor, maradjunk ennél a képnél, a szerelmes ifjú meglátja a leányt, vagy viszont, és hevesen verni kezd a szívük. Mert hogy átélnek valami szakralitást. Valami tisztát, valami őszintét, valami szépet. És hogyha erre nincs lehetőség, nincs lehetőség családban átélni a szépet, a tisztát, ha nincs lehetőség a szűkebb közösségben, akkor a lélek az nagyon kínlódik. Rettenetesen kínlódik. Tessék megnézni, miért nyúlnak a fiaink és leányaink pótszerek után? Miért fúrják ki a fülüket, hogy keresztet tegyenek bele? ahelyett, hogy a szívükbe akasztanák azt a keresztet. Dekorálják magukat kívülről, és a belső pedig kiállt, üvölt a szép, a tiszta, a jó iránt. Aztán elmúlnak a kritikus tinédzseres évek, és aztán meghasonlanak önmagukkal, és akkor megtörténik a legnagyobb nyomorúság, hogy él, úgy látszik, hogy él, de valójában halott. Jelenések könyvének elejére gondoljunk csak. Úgy nézel ki, minthogyha élnél, közben halott vagy. A látásunkat, ennek a mai világnak a látását valami nagyon zavarja. Jézus hiába mondja a tanítványoknak a proféciákat, hiába hevül a tanítványok szíve, mégsem látják meg Jézusban a mestert. El kell, hogy jussanak addig a pontig, ami a legfontosabb. Ez pedig nem más, mint az eucharisztikus közösség. Az eucharisztia görög szó azt jelenti, hogy valaminek nagyon örülni. Aminek leginkább örül az ember ebben a világban. A ma embere kitűz célokat magának, és azt mondja, hogy azokat elértem, akkor nagyon fogok örülni annak. Nagyon fogok örülni annak, hogy lesz egzisztenciám, nagyon örülök, ha a gyermekeimnek lesz egzisztenciája, és közben kiderül, hogy ami a legfontosabb, azt ingyen adja az Isten. Ingyen adhatja. Sőt, mi több, az ingyen felajánlást csak el kell fogadnom. És valamiért zajlik az életem, zakatol, és mégsem fogadom el. Mert ahhoz, hogy elfogadjam a titkot, az Istent magát, hogy el tudjam mondani azt Canterbury Anselmussal együtt, hogy credo quia absurdum est, hiszem, mert hihetetlen, az csak akkor lehetséges, hogyha közösségben vagyunk. Eucharisztikus közösségben, misztikus közösségben, az úrvacsora közösségében. De nem csak az úrvacsorában jelenik meg az evangélium. Megjelenik a keresztségben, abban a közösségben. Megjelenik akkor, amikor néhányan összeülünk és Bibliát olvasunk, vagy közösen imádkozunk, megjelenik a testvéri beszélgetésben. Kell ez az eucharisztikus közösség. Ha valaki azt mondja, hogy ő otthon ül és olvasgatja a Bibliát, lehetséges, hogy úgy is az Istennel együtt van, de kell az eucharisztikus közösség. A közösségben van ott az Isten szent lelke. Jézus maga mondja, nem csak azt, hogy veletek vagyok a világ végezeteig minden napon, hanem azt mondja, ahol ketten vagy hárman összegyűltök a nevemben. Tehát kell a közösség. Közösség nélkül nem megy. És ha valaki nem tartozik egy közösséghez, akkor az ember az egyik legnyomorúságosabb ezen a világon. Mert közösségre szüksége van az embernek, közösségbe és közösségért teremtette az embert az Isten. Jézus megtöri a kenyeret. Ez igénk végén az utolsó jelentése Lukácsnak, az orvosnak, a történetírónak, a festőnek. Megtöri a kenyeret, és ebben a pillanatban, ebben az eucharisztikus közösségben felismerik, hogy Jézus a mester. De abban a pillanatban el is tűnik. Mintha csak azt akarná ezzel Jézus mondani, hogy egy pillanatra birtokolhattok, de csak egy pillanatra. Legyen nektek ennyi elég. Egy pillanatra átélhetitek, mit jelent a velem való közösség. És akkor utána megerősödve, hitben, szeretetben tudtok tovább menni. Nem kell, hogy mindig veletek legyek. Ezért is kell az eucharisztikus közösség, hogy megújuljunk reménységben, hitben, szeretetben. Hogy tudjunk ne csak kedvelni dolgokat és embereket ebben a világban, hanem tudjunk embereket szeretni önfeláldozóan. Hogy tudjunk áldozatot hozni a jóért. Mert a jóért, a szépért, a tisztáért, a felemelőért azért mindig tenni kell. Mit tenni? Áldozni. És ha valaki megtapasztalja az áldozat szépségét, akkor el tudja mondani azt, hogy jobb adni, mint kapni. És jól lehet a világ szemében, akik adnak, azok a második helyen állnak, mert az első és a legfontosabb az, hogy kapjak valamit, én kaphatok valamit. Ennél sokkal fontosabb, ha én adhatok valamit. Az édesapák és az édesanyák feladata, hogy napról napra adják a legfontosabbat, önmaguk szeretetét, az Istentől kapottat továbbadni. A legfontosabb mindezeken túl, hogy megtanítsák gyermekeiket, hogy közösség nélkül nem lehet teljes életet élni ebben a világban. Ma a közösség válságban van, és nem a templomi közösségről beszélek, elsősorban a családi közösségről. Válságban van, mert a külső fontosabb lett, mint a belső. Valahogyan bele kellene helyezkedni abba a misztikus erőtérbe, amit az Isten felajánl minden egyes napon, nem csak húsvétkor. Mert ha belehelyezkedünk az Isten erőterébe, akkor megváltozhat az életünk. Ami eddig lent volt, az felkerül, és ami fönt volt, kiderül, hogy értéktelen, nem is baj, ha lehull a föld porába. Húsvét evangéliuma nem más, hogy Isten megengedte nekünk azt a kiváltságot, hogy Krisztusért felülemelkedjünk a földi dolgokon, és Krisztusért eljuthassunk ő hozzá, az Istenhez. Imádkozzunk. Életfejedelme, Jézus Krisztus, boldog örömmel áldunk téged azért az élő reménységért, hogy aki hisz benned, ha meghal is él. Téríts meg minket hitetlenségünkből, és őrizd meg minket minden kísértés között, hogy elérjük hitünk célját, lelkünk üdvösségét. Amen.